Kedves testvéreim, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható az előbb felolvasott ige szakaszban, János evangéliumának 11. fejezetében, annak is a 27. versében. János evangéliumának 11. fejezetéből a 27. verset olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Eddig Istennek igéje. Keresztény testvéreim, az Új Szövetségnek jól ismert alakjai Márta és a testvére Mária. Ismerjük őket János evangéliumából, de talán még ismertebb egy rövid történet a Lukács evangéliumában, amit így bevezetésképpen szeretnék felidézni. Ebben az ismert történetben arról van szó, hogy Márta a házába fogadta Jézust és tanítványait. Mária leült Jézus lábához és hallgatta őt, Márta viszont nem látott ki a sok feladata közül, és ezért elpanaszolta Jézusnak, hogy a testvére nem segíti őt a munkáiban. Jézus válasza pedig a jól ismert válasz volt, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre, Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ezt a történetet leginkább akkor szokták felidézni, amikor női körökben a nő feladatáról és szerepvállalásairól van szó, miközben hozzáteszem, hogy eléggé egy kissé nevetséges az, hogy nőkről szóló történeteket nők között szoktak megvitatni. Ez körülbelül olyan, mintha a bénákról szóló jézusi gyógyító történeteket csak a paralízises betegek között lehetne ismertetni. Másrészt rávilágít arra is, hogy mennyire nem látjuk át a krisztusi üzeneteknek az univerzalitását és a jelentőségét. Hiszen ez a lukácsi történet Mártáról és Máriáról szólhat akár az egyházról vallott felfogásunkról is. Ugyanis a szöveg valójában nem azt mondja, hogy Mártát teljesen lefoglalta a sok munka, hanem az, hogy lefoglalta a sok szolgálat, diakónia. Ezt olvassuk ott a szövegben, és később ez a szó csak a férfiak egyházi szolgálatára vonatkozva jelenik majd meg az apostolok cselekedeteiben. Tehát nem biztos, hogy főzésről akar beszélni itt a szöveg, nem biztos, hogy házi munkáról. Így akár azt is mondhatjuk, hogy Jézus a Márta és Mária vitájában az ige szolgálatának adott elsőbséget. Mindezt csupán azért tartottam fontosnak így bevezetésül elmondani, hogy lássuk, mennyire hamar szűrünk le hamis következtetéseket egy ige kapcsán. Isten üzenetének megértésében a kulcs mindig az, hogy ha a Szentírást a teljes kontextusában szemléljük, azaz a meglévő Szentírás egészét vizsgáljuk és olvassuk. Ez pedig Márta esetében nagyon is kézenfekvő lehetőség, hiszen János evangéliuma többször is részletesen ír róla. Mégpedig az a nő, akivel János evangéliumában találkozunk, nem a kötényes háziasszony. Sőt, azt kell mondjam, hogy az egyik legizgalmasabb személy az Új Szövetségben. És nem is titkolom, nagyon közel érzem magamhoz az ő alakját, a személyiségét. Azt tudjuk, hogy Márta, akinek testvére Mária és Lázár, Betániában él, és egy felelősségteljes nő, akinek a házában gyakran megfordul Jézus. Ő felvállalja a gyakorlati szolgálatot ahhoz, hogy Jézus a küldetését teljesíteni tudja. A János evangéliumának 11. fejezetében, amiből most részleteket olvastam fel, ez a Lázár feltámasztásának története, Egy másik fontos dolgot tudunk meg Máriáról, de Mártáról. De mielőtt mélyebben is belemennénk abba, hogy miről is beszélgettek Jézussal, először mégiscsak kénytelenek vagyunk azzal foglalkozni, hogy Márta egy nő. Ugyanis az, hogy valaki nő, az a korabeli zsidó társadalomban korlátozott jogokkal járt. Egyenrangúságról még szó se volt, bár azt is hozzá kell tenni, hogy a Biblia tanúsága szerint a zsidó társadalom bizonyos értelemben tisztelettel és féltéssel vette körül a nőket, de a szokások mégiscsak a család a ház körébe utalták őket. És nem illett férfiaknak ismeretlen nővel beszélgetni. Ugye nem véletlen az, két héttel ezelőtt találkoztunk az ige olvasás során Jézus és a samáriai asszony találkozásának történetében azzal, hogy amikor megérkeztek a tanítványok Jézushoz, akkor csodálkoztak azon, hogy egy asszonnyal beszél. Azonban János evangéliuma akkor is hozzáteszi, mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, mit beszélgetsz vele. Jézus felrúg bizonyos íratlan szabályokat, amiket kortársai gyakorolnak. Jézus nőkkel is beszél, mégpedig úgy beszél velük, mint ahogy a férfiakkal is. Tanítja őket, ha kell. Ha kell, finoman helyreigazítja őket, vagy megfedi őket. Vagy akár kihoz belőlük olyan kijelentéseket, amik felbecsülhetetlen jelentőségűek Krisztus megvallásában. Jézus minden esetben emberekkel beszél. Nem tanultakkal, vagy tanulatlanokkal, nem szegényekkel, vagy gazdagokkal, nem férfiakkal, vagy nőkkel, vagy gyerekekkel, hanem emberekkel. Márta, mint a történetünkből kiderül, amúgy egy nagy tudású nő. A János evangéliumában leírt jézusi beszélgetések közül talán ez az, amelyben Jézus valaki olyannal tud beszélgetést folytatni, aki intellektuálisan is megérett a vele való beszélgetésre. Ez abból is kitűnik, hogy Jézusnak nem kell oly módon kijavítani őt, mint Nikodémus, vagy a samáriai asszonyt ott a kútnál. És beszélgetésük jóval túlmutat egy gyászoló asszonynak a vigasztalásán, vagy jóval túlmutat egy köznapi okoskodáson. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja Jézus. Jézus Krisztus nem sokkal kereszthalála és feltámadása előtt egy olyan tudást oszt meg egy emberrel, egy nővel, amit csak keveseknek mond el ilyen nyíltan. Megváltói és isteni voltáról szól ez a kijelentés. Ez egy szelet abból az óriási titokból, amit a Szent Háromság Isten látni enged magából az emberek számára. Az a körülmény, hogy Jézus ezt egy nővel osztja meg, két dolgot kicsit zárójelesen és másodlagosan is bizonyít számunkra. Egyrészt az, hogy a Szentírás nem egy emberi kitaláció. Ugyanis ha igaz lenne azt, amit a 20. század elején több teológus is állított, hogy az evangéliumok a későbbi keresztény hívők sajátságos hitének írásos maradványai, azaz a keresztény hívők egy meglévő üzenetre, egy Jézusról szóló történeti magra ráépítették a maguk vallásos elképzelését. Olyan történeteket és tanbeli tartalmakat, amiket már ők maguk találtak ki. Azonban, ha ez igaz lenne, akkor ebben az esetben valószínűleg nem egy nő állna Jézussal szemben egy ilyen nagyon fontos beszélgetés során. Egy nő ugyanis nem számított emberi tanúnak abban a társadalmi környezetben, amiben az evangéliumok megszülettek és terjedékeztek. Ez az egyik különös leágazás ennek a történetnek. A másik pedig hasonló ehhez, hiszen a történet arra is rávilágít, hogy a Szentírás valóban Istentől, a Szentlélektől ihletett mű. Ugyanis János, aki leírta az evangéliumot, valószínűleg hasonlóan gondolkodott volna, hogyha az emberi gondolkodást próbálta volna itt alkalmazni, és nem a Szentlélek ihlette volna az ő írásos munkáját. Elképzelhető, hogy kihagyta volna Márta alakját. A beszélgetés fontos fordulatait valószínűleg inkább egy tanítvánnyal, vagy egy másik férfival folytatott beszélgetésbe illesztette volna bele. Oka lett volna, hiszen vonzóvá és hitelessé kellett tenni azokat a tanútételeket, amelyek Jézusról szóltak. Ehelyett az evangélista a lélek ihletésére leír egy eseményt, majd egy csodálatos feltámadást, Jézus feltámasztási történetei nem sok van. Ugye hármat ismerünk, és ezek közül az egyik itt. És ennek során ugye a már napok óta halott Lázár támasztja fel Jézus. De mindezzel elég komoly támadási felületet adhat a kétkedőknek. Mégis megteszi, mert alázattal átadja magát a Szentléleknek. Ezzel pedig megnyitja előttünk azt az óriási lehetőséget, hogy függetlenül bármilyen társadalmi berendezkedéstől, bármilyen kortól, bármilyen szociális szokástól, mindig mindenkinek szól Istennek igéje, mindig mindenkinek szól az evangélium. Így ma is hihetetlenül aktuális és közeli számunkra is ez a történet. Nagyon is értjük Mártát, és látjuk azt, hogy Krisztus mindannyiunk számára kijelenti magát az evangéliumban. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és ehhez az én mondáshoz még hozzáteszi, aki hisz én bennem. Ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ez az egyik legfontosabb keresztény alapelvünk, amire maga Jézus Krisztus tanít meg minket, még feltámadása előtt, majd pedig megerősíti ezt feltámadásának tényével. Arról van szó, hogy mindazok az ajándékok, amik a megváltásban a mieink lehetnek, akkor érhetőek el számunkra, ha hisszük Jézus Krisztust. Ha elhisszük, hogy ő a mi életünknek ura, ha hisszük és valljuk, hogy ő megváltott minket kereszt halálával, hogy feltámadott, hogy közben járunk, hogy ő valóságos ember, de valóságos Isten. Azt kell mondjam, ez egy őrülten fontos alapelv, kedves testvéreim. Reformátorok maguk is kiemelték, solus Christus és sola fide, egyedül Krisztus, és egyedül hitáltal. Hit kell ahhoz, hogy megigazuljunk, hogy megbékéljünk Istennel. És ez a hit nem egy elnagyolt Isten hit. És ez nagyon fontos. Ez a hit Krisztusban, Krisztus megváltó munkájában, Krisztus istenségébe vetett hit. Nem egy mindenek felett uralkodó, elvont isteni lényben hiszünk. Nem valami bennünk lakozó isteni elvben, isteni szikrában. Nem is abban a világot teremtő, aztán a világot a törvényszerűségek megalkotása után magára hagyó alkotó szellemben hiszünk. Aki keresztényként hisz, az egyrészt a szabadító Istenben hisz, aki jelen van az életben és jelen van a történelemben, és aki keresztényként hisz, az hiszi azt, hogy Isten elküldte az ő fiát, és ezért Krisztus hívő, azaz Krisztust követő az, aki keresztényként hisz. Krisztus pedig nem lehet megismerni pusztán emberi gondolkodás által, nem lehet filozófiai spekuláció által megismerni őt. Krisztus csak is a kijelentés, a Szentírás alapján ismerhetjük meg. Isten így látta jónak magát kijelenteni, hogy kezünkbe adott egy írásos anyagot, amiből megismerhető annyira, amennyire ő szeretné, hogy megismerjük őt. Mégpedig a lényeget, azt a számunkra lépett meghatározó igazságot már megtudjuk magából ebből a kijelentésből. Az, hogy csak is Krisztus által van örök életünk. Az, hogy a hitünk csak Krisztusban teljesedik be. Minden más csak távoli és halvány tükröződése annak, amit Krisztusban megnyerünk. Ezért egyébként, bár van abban igazság, hogy egy az Isten, hiszen ezt mondja az első parancsolat is, de egyáltalán nem mindegy, hogy az az Isten, az az egy Isten, a Szent Háromság egy Isten. Krisztus nélkül nem teljes a hitünk. És ezt Márta felismeri. Az a Márta, aki benne él egy monoteista zsidó vallás hagyományában, felismeri, hogy az előtte álló Jézus az Isten fia, a megváltó. Felismeri, hogy Jézus a Krisztus. Márta azt mondja, igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Kedves testvéreim, amit kimond Márta, az az egyik legelső hitvallás. Ilyen nagyon kevesen mondta ki Jézus tanítványai közül. Kimondani azt, hogy ő a megváltó, ő Isten fia. A legnagyobb hitre és legnagyobb bátorságra utal, amit ember ekkor csak mondhatott. Márta, ez a betániai nő, hitvalló. Az első hitvallók egyike. Felismeri az igazságot, és megvallja azt hangosan, szóval, nem szégyelve a Krisztus evangéliumát. Egyrészt azt kérem, hogy amikor valamit megjegyzünk Mártáról, akkor ne az az ostoba keresztény sztereotípia legyen, hogy ő volt az háziasszony, a kanalat forgató asszony. Ezt felejtsük el most is mindenkorra. Ha Mártáról van szó, az jusson eszünkbe, hogy keresztény bátorságban és hitvallásban egy példakép áll előttünk. Ő az a gondolkodó ember, aki képes felül emelkedni korának elképzelésein, a vallási hagyományán, és meglátja és megvallja hangosan, szóval Krisztust. Kedves testvéreim, szerdán egy különös élményben volt részem. Idén a Székesegyházban tartottuk az ökumenikus imahét egyetlen alkalmát, járvány miatt nem lehetett most több alkalomról szó, és az ünnepélyes istentisztelet részeként a négy megjelent felekezet lelkészei meggyújtottak egy-egy gyertyát a középen álló magas gyertyáról, amit a feltámadás gyertyájának neveztek. Ez a magas gyertya Krisztus feltámadását szimbolizálta ott a Székesegyházban. Nekünk reformátusoknak van egy történelmileg és tanbelileg meghatározott ellenvetésünk az olyan szimbolikus cselekedetekkel szemben, mint a gyertyagyújtás. De nem egy alapvető ellenkezésről van szó, hiszen nagy reformátoraink, Calvin és Bullinger ezeket az úgynevezett közömbös dolgok közé sorolták, amiken nem áll vagy bukik az üdvösségünk. Mégis, amikor a református egyház képviseletében én is meggyújtottam az egyik gyertyát erről az úgynevezett feltámadás gyertyájáról, hát végigfutott bennem rengeteg dolog, és azt kell mondjam, hogy nem volt eredmény nélkül. Felnyitotta a szememet. Akkor már tudtam, miről szeretnék itt ma beszélni nektek, kedves testvéreim, és napok óta dolgozott bennem a Krisztus messiási voltáról és feltámadásáról szóló üzenet. Amikor meggyújtottam a gyertyát, teljes bizonyosság támad bennem, hogy ez nem elég. Nem elég, kedves testvéreim. Krisztust meg kell vallani, mégpedig szavakkal kell megvallani. Szavak nélkül nincs evangélium. Szavak nélkül nincs jó hír az ő feltámadásáról. Nem elég szimbólumokban utalni rá. Ki kell mondani? El kell mondani azt is, hogy mi hol állunk ebben a történetben. Azaz hitet kell vallani. Hirdetni kell őt a világban. És amikor kimondja maga hitvallását az ember, úgy, mint Márta is, akkor jön az igazi felszabadulás. Ahogyan szintén János evangéliumában Jézus mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Akkor érkezik el a valós nyitás Krisztus felé, amiben bármi lehetséges. Ahogy Márta napok óta halott testvérét Jézus feltámasztja, majd Márta később szemtanúja lehet Jézus feltámadásának is. Így jön el a mi életünkbe is. Az Isten által ígért új élet, az új valóság, a teljes szabadság. Amen. Krisztus Urunk, életünk Ura vagy. Eljöttél és megváltottad életünket. Köszönjük, hogy mi magunk is részesei lehetünk mindazoknak az ajándékoknak, amelyeket megváltó munkád elhozott nekünk. Köszönjük neked azt, hogy megmutatod, hogy mi magunk is lehetünk bátor hitvallók, ugyanúgy, mint azok, akik testben találkoztak veled. Hitünk átemel a testi tapasztaláson, át oda, ahol reménység van, és ahol az ember bizonyosságot lel. Segítsd meg népedet! Légy velünk ebben a megváltozott világban, ahol olyan nehéz közösségben lenni. Még egyszerű találkozások is lehetetlenné váltak. Pedig szeretnénk megosztani gondjainkat, gondolatainkat, fájdalmainkat vagy örömeinket. Te akkor is meghallgatsz minket, amikor a szokásos emberi csatornák már nem működhetnek. Arra kérünk, hallgass meg minket, fordulj hozzánk, és szabadíts ki a világot abból a félelemből, amiben most él. Köszönjük neked, hogy megadod a csodát, eszközöket adsz, és előttünk van a járványtól való védettség lehetősége is. De add a testi védettségen túl, hogy szívünk is és elménk is védett legyen. Te vonj körénk pajzsot, hogy ne a gonosz és a rossz, de a te kegyelmed határozza meg az életünket, és ennek a téged áhító világnak az életét. Légy azokkal, akik betegek, légy azokkal, akik vigasztalásra szorulnak, légy azokkal, akik tőled várják a megerősödést. Segítsd meg szeretteinket, és segítsd meg ezt az egész gyülekezetet. Add, hogy szereteted melegsége és fénye ragyogjon rá életünkre, és a hit ereje hidakat teremthessen a hitetlen, de téged váró világra is. Most pedig hallgass meg azt az imádságot, amit csöndben mindenki elét.